Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Kolarics Gábor, a Torma János Múzeum művészet történésze múzeológusa. Köszöntelek, Gábor, nagy szeretettel.
Én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
Hát én azt gondolom, nagyon büszkék lehetnek a halasiak, hogy ilyen nagyon aktív múzeumunk van, és számtalan programot szervez. Gyakorlatilag annyi plakát és program van előttünk, hogy a bőség zavara tulajdonképpen. Talán időrendi sorrendbe kezdjük, hogy mi minden vár a halasiakra mostanában.
A kiállítás már látható Szilágyi Áronról egy ideje, de most érkezett el az ideje, hogy ennek egy ünnepélyesebb megnyitót tartsunk.
Tehát április 21-én lesz ez az ünnepélyes megnyitó. Mesélj egy kicsit erről a Szilágyi kiállításról.
Hát most ünnepeljük ennek a halas nagyszülöttjének, a halálának a 100. évfordulóját. Ez egy komoly jubileum, és megint itt az ideje, hogy egy szoborrá merevedett alakot életre keltsünk, hogy jobban megtudjuk, hogy ki is, miért lehetünk rá büszkék, mi az a hagyaték, amit tovább vihetünk, ami számunkra életre kelthető ebből.
Mi minden van itt a kiállításon? Gondolom, hogy azért személyes tárgyak például.
Igen, találtunk tárgyakat is, amik Szilágyihoz köthetőek, meg dokumentumokat, meg rengeteg kép is van. Ez adja egyébként az anyagát is annak a képeskönyvnek, ami a kiállításhoz kapcsolódóan most fog majd megjelenni. Még nem készült el a kötet, de azért holnap a kötetet is bemutatjuk, és egy másik kis kötet is készül, ami viszont nem annyira a kiállításhoz kapcsolódik, hanem Szilágyinak a tudományos munkásságához. Tehát a kiállítás tulajdonképpen több részre tagolódik, mert Szilágyinak a tevékenysége is nagyon szertágazó volt, mert ő ugye nem csak lelkész volt, hanem országgyűlési képviselő is volt, iskola, fejlesztő, akadémiai tag, mint tudós, orientalista, irodalomtörténész. Tehát nagyon komoly tudományos munkássága is van, úgyhogy ezeket megfő tagoltsággal mutatja be a kiállítás.
Egészen szoros közöd is van ehhez a történethez, hiszen mondtad, hogy a kiadványban komoly szerkesztői munkád van. Mi az, és mi miatt csináltad ezt a szerkesztői munkát? Azt hiszem, hogy ebben benne van a pedagógus múltad.
Igen, engem érdekelt mindig is a magyarság múltja, tehát én ilyen múltorientált ember vagyok. Még a 90-es években fogalmazódott meg a gondolatom, amikor Bognár Zoltán könyvét olvastam Szilágyi Áronról, hogy érdemes lenne olvashatóvá tenni Szilágyi Áronnak a tudományos értekezéseit, vagy abból legalábbis egy válogatást közzétenni, hiszen ez mindeddig nem történt meg. És így született az ötlet, hogy talán épp a fiatalokkal kéne kezdeni, a diákok tarisznyájába, a végzős diákok tarisznyájába egy zsebkönyvet tennénk, ami ízelítőt tartalmazna Szilágyinak a gondolkozásmódjából, tudományos tevékenységéből, mai helyesírással, tehát egy közérthetőbb módon. Tehát nem a 19. századi, kicsit sok minden változott azóta, tehát egy modernizált helyesírással.
Jól értem, hogy a középiskolában ballagó diákok, minden diák, nem csak a Szilágyi Áron gimnázium diákjai, hanem minden diák tarisznyájába kerül egy ilyen Szilágyi Áron zsebkönyv.
Igen, hát ez most a Szilágyi soké lesz, mert tulajdonképpen a gimnázium rendeli meg ezt a kis kötetet erre a célra. Lesz e fölött is példányszám korlátozottan. Én mindenkinek a tarisznyájába beletenném legszívesebben, aki halason középiskolában végez, és tudom is ajánlani. Most függetlenül attól, hogy esetleg mondjuk a bibósok úgy gondolják, hogy rivális iskola, és ez Szilágyi Áron, de úgy gondolom, hogy érdemes megismerni, tehát lehet meríteni Szilágyinak az életművéből egy mai fiatalnak is, tehát példát, útmutatást, inspirációt.
Hát igen, én azt gondolom, hogy ahogyan Bibó István életét is nagyon fontos, hogy megismerjék a fiatalok, azt gondolom, hogy Szilágyi Áron ugye Kiskunhalashoz kötődik, és az ő munkássága nagyon-nagyon gazdagította a várost, az egész várost, és hát azért kevés olyan akadémiai tag van, aki 9 akadémiai tagot lehívott ide Kiskunhalasra tanítani. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy kevés ilyen tudományos, aktív emberünk van, aki ennyire helybeli, úgyhogy valóban ez egy nagyszerű dolog.
Igen, tehát Szilárdihoz nagyon gyakran jöttek vendégek, tehát Vámbéry Ármin például a barátja volt, akit turkológusként ismerünk, és...
Török kutató, ugye?
Igen, de orientalistának szoktuk nevezni azokat a kutatókat, akik a keleti nyelveket tudták, beszélték, tudták használni ezeknek a forrásait. Kiskohlasson nagy tudományos közélet is volt Szilárd idejében. Most jelentették meg nemrégen Túri Józsefnek újra a magyar múlt kérdésével, őstörténetével kapcsolatos értekezését, aki szintén itt dolgozott Kiskohlason, hiszen például Isztambulból egy 10000-es kötetet, iratgyűjteményt hozott egy hagyatékból Szilárdi, amivel megalapozta tulajdonképpen a halast, mint turkológiai központot, így is lehetne fogalmazni. Tehát nagyon fontos az ő személye, és mégsem nagyon ismerik halas határaink kívül, tehát azért is talán érdemes lenne tenni, és talán ezek a kötetek eljutnak majd máshova is, hogy Szilárdi nevét így országosan is jobban megismerik, hiszen méltó rá.
Számtalan esemény van még, de amely talán a legközelebb és leghamarabb elérhető a hallgatók számára, a Szilárdi emlékkiállítás és a Szilárdi Áron élete képekben könyv, amely hamarosan meg fog jelenni. Azt gondolom, nem szalaszthatjuk el, hogy egy ilyen példaképet, aki városunkat gazdagította és az országos nemzetközi tudományos életet gazdagította, megismerjük. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kollarics Gáborral, a Torma János Múzeum művészettörténész muzeológusával hamarosan.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A Torma János Múzeum programjairól, kiállításairól beszélgetünk Kollarics Gábor művészettörténész muzeológussal. Említetted, hogy készült egy könyv Szilárd Járon élete képekben, illetve egy zsebkönyv, amelynek a szerkesztője Szakál Laurél múzeumigazgató, illetve te is nagyon aktív szerepet vállaltál ugye a szemelvények kiválasztásában. Engem nagyon érdekel, és erre rá fogok most kérdezni, hogy olyan óriási tudományos munkássága van. 12-17 nyelvet beszélt, csak hogy úgy érezzük a nagyságot.
Igen. Még halála előtt lejött az Új Nemzedék újságírója, akit sikerült kinyomozni, hogy egy Boros Ferenc nevű újságíró volt, aki olasz orientáltságú volt, tehát például olasz nyelvtant is írt többek között. Az ő utolsó interjújából Szilárdi Áronnal kiderül, hogy Szilárdi 18 nyelven kommunikálhatott, beszélhetett, illetve ennyi nyelvet használt a tudományos munkássága során valamilyen szinten. Úgyhogy ezt talán elhihetjük neki, hiszen valószínűleg a forrás ez esetben tényleg Szilárdiáról lehetett. Na most ezzel az apparátussal mégiscsak egy szerteágazó munkásságot fejtett ki, tehát arab költőket fordított, egy szerelmes vers fordításával indul ez a kis zsebkönyv, egy nagyon szép arab vers töredéknek a lefordításával, és ez egy nagyon jó felütése a kötetnek, mert a fiatal, szerelmes szívű Szilárdi jelenik meg benne, és ezzel az emberi oldal mindjárt közel került hozzánk. A válogatás szempontja, a szövegválogatás szempontja egyrészt a tudományos tevékenység sokszínűségének a bemutatása volt, hát az szerint, ahogy változott az ő tevékenysége. Tehát a keletkutatásról áttért a nyelvészetre, a magyar nyelvvel foglalkozott, próbált a magyar nyelvben, nyelvőrben nyelvészeti cikkeket megjelentetni, fölhívta a figyelmet például arra, hogy a helyneveket érdemes lenne módszeresen gyűjteni, illetve a gúnyneveket, ragadványneveket is, hiszen ezek a magyar régmúltra hát vethetnek fényt, illetve bevonta a deftereket, mint orientalista, bevonta a deftereket, a török nyelvű adóösszeírásokat a források közé, tehát olvashatóvá tette. Erről is van egy komoly értekezése. Ebből is tettünk a kiskötetbe részleteket. Aztán az irodalom történeti dolgozatai, hiszen Toldi Ferenc halála után rábízza az akadémia a magyar középkori irodalom közreadását és kutatását, és ő adja közre a teljes Balassit, ő adja közre Tinódi Lantos Sebestyénnek az életművét, előszóval, komoly előtanulmánnyal, illetve Ilosvai Sejmes Péternek a Toldiát, ami egy külön érdekes történet, hiszen ő kutatta ki, hogy Toldi történeti alak volt.
Ugye a hallgatók talán meg is kavarodhattak, tisztázzuk, hogy két könyv is megjelenik, az egyik ugye a Szilárdi Áron élete képekben, májusban, illetve a Szilárdi Gimnázium fiataljai a Tarisznyába egy zsebkönyvet kapnak, amerről most ugye beszéltél, hogy egy válogatás az ő tudományos munkásságából, szemelvényeiből, könnyen olvasható formában, mai nyelvezettel. De még számtalan plakát van itt Szilárdin kívül előttünk. Milyen izgalmas programok várnak még itt a Torma János Múzeum látogatóira?
Nemrégiben jelent meg a Halasi Múzeum 5. kötete, ami tulajdonképpen egy cikkgyűjtemény, különböző tudományos értekezésekből, tanulmányokból egy válogatás, ami az utóbbi időben ért egy kötetté, régészeti, történeti, művészeti, esetenként néprajzi cikkek vannak ebben. Ezt szeretnénk egy picit a közfigyelmébe olyan módon ajánlani, hogy előadások formájában is megmutatni. Tehát 28-án már lesz egy ilyen múzeumi estünk, ahol ezt a kötetet is be szeretnénk mutatni, illetve egy másik kötet bemutatójára is sor kerül majd, Biczó Géza levelei. Biczó Géza egy 19. századi nagyon jeles képzőművésze volt Kiskunhalasnak és tanára, úgyhogy tőle már a második kötet a rokonoknak a hagyatéka segítségével, amit a múzeum rendelkezésre bocsátottak, én már a második kötet jelenik meg Biczó Gézáról, vagy Biczó Gézától, hát ezúttal a levelezéséből kaphatunk képet az ő koráról, gondolkozásmódjáról. És a Halasi kötet bemutatóban pedig olyan témák fognak szerepelni, mint Tóth Béla, aki szintén rajztanár volt, Biczó Géza után több generációval, hiszen Stepanek Ernő, illetve még korábban a Dékáni Árpád volt, aztán Stepanek Ernőtől vett át a stafétát Tóth Béla a rajztanári poszton a Szilády Gimnáziumban. Ugye ő egy olyan művész, aki itt is érettségizett a gimiben, már Stepanek rajztanárként is tanította, aztán bevezette őt a csipketervezés világába. Egyébként túl vagyunk egy Tóth Béla kiállításon is, de összeállt egy cikk, amit írtam Tóth Béláról, úgyhogy erről is lesz egy kis előadás. Palásti tanár úr fog még előadást tartani ezen az esten. Ez április 28-án lesz csütörtökön, délután 5 órakor.
Golarics Gábor művészettörténész múzeológusával beszélgetünk a Torma János Múzeumnak, és arról a sok-sok számtalan csodálatos programról, amelyet a múzeum kínál a város lakóknak és az érdeklődőknek. Maradjanak velünk, hiszen még messze nincs vége a felsorolásnak.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kolarics Gábor művészettörténész múzeológussal, a Torma János Múzeum munkatársával. Ugye említetted, hogy előadásokat is szerveztek, az egyikről már meséltél, amely április 28-án lesz legkorábban. Melyik lesz a következő?
Május 19-én lesz egy második múzeumi est, ebben lesz régészeti előadás, Galina Zsolt a tázlári ásatásokról fog mesélni, Szakála Aurél a kiskolasi városházákról szóló kutatását teszi ilyen módon közzé, Demeter Gábor a csendőrség kiskolasi működését kutatta az utóbbi időben, erről nagyon érdekes témáról fog valamit majd mondani, Mészáros László szobrokról, emléktáblákról tart egy kis ismertetőt, illetve egy néprajzi előadásra is sor kerül, Szakála a kiskolasi tulipános ládákról írt cikkét fogja ismertetni.
A könyveken és előadásokon kívül itt van előttem egy plakát, amin egy gyönyörű hölgy van. Mi lesz ez?
Igen, Zsellér Ágnes fog nekünk énekelni gyönyörű klasszikus dallamokat kísérettel. Ez május 14-én lesz majd 6 órakor, és hát a múzeumban lehet rá jegyeket szerezni, vagy vásárolni.
Kanyarodjunk vissza sok-sok program után ahhoz, ami legközelebb van, hiszen annyi dolga van mindenkinek, hogy csak lépésről lépésre jegyzi meg a programokat. Én azt gondolom, hogy a Szilády emlékkiállítás kapcsán még egy pár szót, ha mesélsz nekünk.
Igen, tehát a tárgyakról nem beszéltünk, pedig hát Sziládinak a feltételezett íróasztala is egyébként ki van állítva, ami egy gyönyörű darab. Az a híres kutuvágó Szilády Áronnak adott ajándék, amiről azt kell tudni, hogy a szegények pártfogója volt Szilády. Hát ennek egyébként lehet köze ahhoz is, hogy talán a neve 45 után is megmaradhatott a gimnázium élén, de ezt majd még kutatni fogjuk. Tehát Szilády többször hangoztatta, hogy az iskola is addig lesz jó, amíg egyenlő bánásmódban részesülnek a szegények gyermekei a módosabb szülők gyermekeivel. Az iskola ügyet mindig így fogta föl, és ezt képviselte, a kutuvágóktól kapott egy ajándékot.
Kik ezek a kutuvágók?
Ez egy gúnynév. A kutuvágók a kevésbé módos rétegre való utalása a módosabb rétegeknek. Amikor Sziládit pappá választották Szász Károly ellenében, Szász Károly volt a riválisa, akkor ezt a kutuvágók győzelmeként értékelte a jobb módú osztály, aki Szász Károlyt szerette volna lelkésznek látni elsősorban. Később büszkén viselték mindazok, akik egyébként ebből a körből is Sziládi mellett tették le a voksukat, hogy ők is a kutuvágókhoz tartoznak, de a győztesekhez. Tehát a kutuvágók egyrészt...
Szegények akkor igen, egyszerűen. Igen.
Mert hogy ez a kotu vagy kutu, ami a kiskönyvben is van rá utalás, hogy a kotu szót elemzi Sziládi, hogy ez a nádtövet jelenti. Egy nádvágó ez a tárgy, amire rávésték, hogy négyszer lett megválasztva Sziládi János országgyűlési képviselőnek és egyszer papnak, 1863-ban, ami a tagosítás éve is volt, tehát akkor osztották föl Halas határát kisebb darabokra, addig a pásztorkultúra élt elsősorban Halas határában. Tehát 1863 az ő pappá választásának az éve, és innentől fogva számon tartották ezeket a fontos évszámokat, és a végén megajándékozták Sziládit a támogatói ezzel az érdekes tárgyal. Úgyhogy talán ez a legérdekesebb tárgy, de ott vannak, tehát pecsétek, az egyháznak Sziládi által használt pecsétje is ki vannak állítva többek között. Hát el kell jönni megnézni, hogy mi minden van itt még. Tehát ő már gyerekként kiemelkedett a kortársai közül, és nagyon hamar megtanult latinul, görögül. Ugye akkoriban ezek a nyelvek már az egyház miatt is, tehát hogy az egyház nyelve tulajdonképpen részben még a latin volt, legalábbis a katolikusoknál mindenképpen. Tehát benne volt a köztudatban ez, hogy latint kell tanulni, és Sziládi már társalgott a tanáraival olyan szókincsel, hogy azon már csodálkoztak. Tehát hamarabb megtanult mindent, mint a többiek, és már igyekezett külföldre fiatalon, úgyhogy Göttingába ment Kun Géza barátjával tanulni, aki szintén egy keletkutató volt, és felvértezve jött haza, de arról is van egy anekdota, hogy kint már héberül beszélgetett az ottani tanárjával. Egyébként Debrecenben már 17 évesen teológiára járt, és ott megérintette Lugosi József professzornak, aki a keleti nyelvekkel foglalkozott az előadásmódja, és elkezdte érdekelni a keleti kultúra. Tulajdonképpen úgy lehetne összefoglalni Sziládit, hogy egyetemes műveltséggel és tájékozódással szolgálni a hazát. Ebben tudtam én összefoglalni annak a tájékozódásnak, kutatásnak az eredményét, ami most megérintett engem is, mint múzeumi munkatársat.
Gábor, lenyűgöztél bennünket, és azt gondolom lenyűgöző ez az életút, életpálya, és ezt látni képekben, tárgyakban, fotókban, dokumentumokban kihagyhatatlan. Nagyon köszönjük az ebben való munkátokat, és azt a rengeteg programot, ami egyébként elhangzott a mai beszélgetésben. Én nagyon kívánok sok látogatót, és köszönjük, hogy csináljátok, és ezek a kiállítások látogathatók.
Köszönöm én is a lehetőséget, hogy beszélgethettünk.
Kollarics Gáborral beszélgettünk, a Torma János Múzeum művészet történészével, múzeológusával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.